Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt levezető elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kolléganők, kollégák. Mindenek előtt szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy egy ilyen rangos fórumon pár gondolatot elmondjak. Kifejezetten nem szeretnék olyan jellegű előadást tartani, amelyik megmondaná az akadémiának, hogy hogy járuljon hozzá az oktatás neveléshez, azon belül közneveléshez. Mert ez az akadémia feladata, nekünk az a dolgunk, hogy erre figyeljünk, minél komolyabb jelzésekre figyeljünk és beépítsük a munkánkba. Azt is gondolom, hogy ma egy nagyon hektikus világban élünk, ahol akár a tudomány, innováció, akár a közoktatás, köznevelés, akár a felsőoktatás napi politikai kérdésé válik, amiben borzasztóan fontos, hogy higgadt vélemények szülessenek, és a higgadt vélemények alapján jelöljük ki azokat az irányokat, stratégiákat, amelyek mentén tud például az oktatás élni és dolgozni. Hadd kezdjek egy olyan idézettel, amelyik azt gondolom, hogy bár nem ma született, mégis nagyon aktuális. Szent Györgyi Albert mondta, az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog. Azt gondolom, hogy az a világ, amiben ma élünk, és próbáljuk megfogalmazni a teendőinket, egy napról napra dinamikusan változó, sőt azt mondom, sokszor hektikusan változó világ, amelyik a mindennapi élet vonatkozásában is állandó kihívásokat támaszt, és természetesen az oktatás vonatkozásában is. Mondhatnánk sokfajta kihívás, de azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy ma kéne egy olyan rendszert kitalálni, egy olyan programot megalkotni, amivel ma még nem létező szakmákat, hivatásokat, programokat, területeket határozunk meg. Nyilvánvaló, ez nem egy könnyű feladat, nem egy egyszerű feladat, de hát van, akinek ezt meg kell tenni. Az is egy komoly probléma, hogy mit értünk a kihívások között legfontosabbnak, legerősebbnek. Én a magam, talán lehet, hogy a szakmám révén a demográfiai kihívást tartom az első számonak. Azért is, mert egyrészt mai mindennapi életünket meghatározza, másrészt nem tudom, tudatosult-e ebben a fejlett Európában, hogy ma Európában nincsen egyetlen olyan ország, amelyik az egyszerű reprodukciát tudja biztosítani. Tehát az élenjárók, Írország, Franciaország sem tudja az egyszerű reprodukcióját biztosítani. És aztán lehet átgondolni, hogy mi mindent kéne azért tenni, hogy így legyen. Ehhez persze nem csak az tartozik, hogy kevesebben születnek, és a társadalmi reprodukció nem megfelelő szintű, hanem az is, hogy elöregedik a társadalom, amelyik olyan feladatok elé állítja egyébként az egészségügyet, oktatás, képzést is, ami korábban nem volt, vagy nem volt ilyen hangsúlyos. Ezért mindaz, ami ezen a téren történik, az egy nagyon fontos, pozitív lépés. Oktatás tekintetében mindig is korlátozottak voltak az erőforrások, most is korlátozottak, de önmagában természetes. Az, hogy a lehetőségeken belül az arányok milyenek, az sok tekintetben rajtunk múlik. Ha jól érvelünk, akkor jobb arányokat érünk el. És egyetértek elnök úrral, aki a szakértői bizottsági vélemények alapján szól azért, hogy nagyobb arányt kapjunk a lehetőségeik tekintetében. Könnyű megfogalmazni, színvonalas oktatás kell, és ezt biztosítani kell a jövő érdekében. De mindenki, illetve sokan mást értünk színvonalas oktatáson. Miközben természetesen a kulcs, meg a központban a tanulók, a diákok vannak, de mégis az igazi kulcs a pedagógus. A pedagógus személyisége, a pedagógus felkészültsége, az elhivatottsága, a hallgató megfogó képessége, az érdeklődés fenntartásának képessége, ez pedig nem egy sablonos feladatrendszer. Ez sok mindent feltételez, nyilván egy megfelelő, elfogadott, magas presztízsű pedagógus életpályát, módszertani felkészültséget, mint hogy a társadalomban nagyok a különbözőségek, törekedni a különbözőségek kiegyenlítésére. A hatékonyság tekintetében több mindent megfogalmazhatunk, de itt is azt gondolom, a megbecsült, a gyermekszerető, a hivatásáért élő pedagógus nélkül az összes többi az csak egy kívánalom. Azért viszont sokat tehetünk, hogy a pedagógusok társadalmán belül azoknak az aránya nőjön, akik igazán elhivatottak, akik nem csak egy kereseti lehetőségnek tekintik, hanem egy életpályának, egy élethivatásnak. Ebbe természetesen kell paradigmaváltás, az új módszertanok alkalmazása. Sokan és sokszor megfogalmazzák a tehermentesítést, a bürokrácia csökkentést, de nagyon kevesen tesznek érte. Kéne már érte tenni, hogy hatékonyabbak legyünk. Magyarországon az oktatásképzésnek, és ez nem csak a köznevelése igaz, hanem a felsőoktatásra is igaz, az egyik legnagyobb kihívás a lemozsolódás csökkentése. Ugye több mint 2%-kal rosszabbak vagyunk az európai átlagnál, de itt nem százalékokban kell gondolkodni, hanem egyénekben, egyéni sorsokban, egyéni tragédiákban, vagy zsákutcákban. Ezért ez nem csak egy statisztikai ügy, ez az egész oktatásképzés igazán érdemi ügye. Nyilvánvaló nem egyfajta módszer lesz a megoldás, hanem sok alkalmas módszer komplex alkalmazásával tudunk ezen a téren lépni. Azt gondolom, a jelenlevők előtt eléggé ismert ez az ábra, ami pusztán azt mutatja be, hogy minél képzettebb valaki, annál kisebb arányban van jelen a munkanélküliség területén. Nem is foglalkozni részt többet vele, mert evidens. Ebben a házban, amikor trendek és jövőképről beszélünk, biztosan illik idézni Széchenyi Istvánt, aki több minden fontos dolog mellett ezt is mondta, egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Nem hiszem, hogy ez vita téma lenne, itt különösen nem. De ha megnézzük azt, hogy mondjuk 5 év távlatában a top képességek hogy változtak, legalábbis sorrendiség tekintetében, akkor nagyon érdekes dolgokat látunk. Egyrészt az, hogy 2015-ben is és 2020-ban is az első helyen a komplex probléma megoldás van, ami alatt sok mindent lehet érteni, én majd egy kicsit értelmezném is. Ami nagyon érdekes volt számomra, hogy 2015-ben a kreativitás a 10. helyen volt, az 20-ra följön a 3. helyre, és oda még bejön eléje a kritikus gondolkodás. De ha igazán belegondolunk a komplex problémamegoldás, mint feladatba vagy készségbe, akkor az véleményem szerint sem kreativitás, sem kritikus gondolkodás nélkül nem elképzelhető. Tehát nagyon-nagyon rokon fogalmak, és oda mentek a topba. Ja, bocsánat, visszafele mentem. Említettem a bevezetőbe, olyanra kell felkészülnünk, olyan hivatásokra, szakmákra, amelyek nem léteznek, vagy majd csak a jövőben fognak létezni. Az Z-generáció számára előjelzések szerint elérhető munkák 65%-a jelenleg nem létezik. És a másik ábrán, ami ábrázolva van, 2020 az itt van, holnap után 2020-at fogunk írni, és 2020-ra az alapvető készségek több mint egyharmada azokból a készségekből fog állni, amelyek napjainkban még nem tekinthetők nélkülözhetetlennek a különböző munkakörök betöltéséhez. Fölkészültünk rá? Félek, hogy nem. A munkahelyek csak nem 40%-ában nem, vagy csak nagyon magas kockázat mellett lehet helyettesíteni az embert, az emberi munkaerőt. Ezért nyilvánvaló, hogy felértékelődnek azoknak a munkahelyeknek a szerepei, ahol az emberi tényező nem helyettesíthető. Azt gondolják, hogy a jövőben az átalakult szakmák világában együtt fogunk dolgozni a mesterséges intelligenciával. A valóság az, hogy már ma is, csak nem mindig veszük észre. Mi a Magyar Tudományos Akadémia feladatvállalása a közoktatásban? Ezt a diát azért tettem be, hogy még egyszer kihangsúlyozzam, hogy ezt nem mi fogjuk megmondani, hanem az akadémia. Nyilvánvaló, innováció nélkül nem lesz haladás, és ez az oktatásra is jellemző, a minőség tekintetében, a korszerű technikákontól kezdve a gyakorlatorientált képzéseken át, a új kompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás, NAT-ról majd a végén szeretnék két mondatot mondani. A hatékonyság tekintetében az említett szlogen, a nyelvoktatás, most egy új nyelvoktatási stratégián dolgozunk, nem tudom, hogy mennyire lesz elfogadott, de reméljük igen. A pénzügyi tudatosság, az adminisztráció csökkentését korábban említettem. Jövőképben a ma még nem létező szakmákhoz passzoló, vagy azokat akár létrehozó oktatási programok. És szerepelt még a hazai intézmények a top 100-ban, a ranglistákon. Egy mondatot erről ejtenék. Hol túl értékeljük, hol alul értékeljük ezeket a különböző ranglistákat? Én azt gondolom, hogy egy komoly, nagy presztízsű nemzetközi ranglistán, ahol 28 ezer a világban élő és dolgozó felsőoktatási intézményt rangsorolnak, az első 1000-be bellenni, az egy presztízs, az egy komoly dolog. Ebben a házban nem kell a Gauss görbéről beszélni, az még a 10%-ot se éri el. Tehát azt mondanám, az első 2800-ot benne lenni, az első 10%-ot jelenti. Emelt fővel lehet vállalni. Ez nem jelenti azt, hogy nem kéne törekedni minél több intézményünknek, hogy a top 100-ba, a top 10-be, vagy az első helyre kerüljön. De mondjuk ki ma, ez irrealitás. Nem azért, mert nincs meg az a szürke állomány, amelyik ezt oda tudná vinni, de az biztosan nincs meg, az a szervezettség, nincs meg az a professzionális menedzsmentkészség, és nincs meg az a képesség, amivel el is tudjuk adni magunkat a világba azon a szinten, intézmények tekintetében. Ezeken javítani kell. A szürke állomány az szerintem adva van, lesz. Milyen kiemelt beavatkozási pontokat lehet megfogalmazni? Én azt gondolom, hogy több mindent. Ebben számos eszközünk van. Pár évvel ezelőtt felsőoktatásban egy új stratégiát fogadtunk el, amelyet most mondjuk így, hogy finomhangolunk, ez a fokozatváltás. A köznevelésben elkészült az új nemzeti alaptanterv, még nem lett elfogadva, jó? Tehát azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik Csépe professzor asszony vezetésével egy nagyon komoly, erős anyagot tett le az asztalra, az biztosítja azt, hogy ennek, tehát a minden egyéb konzultáció és egyéb akció révén is egy olyan végső elfogadott nemzeti alaptanterv lesz, amire felfűzve, amit implementálva, amit alkalmazva egy jobb, hatékonyabb köznevelési, közoktatási rendszer lesz üzemeltethető. Nem minden a nemzeti alaptantervtől függ, de a nemzeti alaptanterv az az itiner, ami adja a biztonságot a kis helyen lévő pedagógusnak, de természetesen a top helyen levő pedagógusnak is, és ad egy olyan szabadságfokot, amiben az ő saját pedagógiai elvei, találékonysága, hitvallása meg tud jelenni. És ebben a tekintetben én végtelen fontosnak tartom, és hálás vagyok a munkáért. Mielőtt az előadásomat befejezném, szeretném elmondani, hogy jövő év tavaszára készül el Magyarország innovációs stratégiája. Ehhez igazodva készítenénk el Magyarország oktatási stratégiáját. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy tavaszig nem csinálunk semmit, hanem azt jelenti, hogy már most nagyon intenzíven kell dolgoznunk azon, hogy tavasszal az egy kérlet, és tényleg a jövő képzését meghatározó oktatási stratégia legyen, ami nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik két dologhoz biztosan. Ez az egyik az innovációs stratégia, másik a magyar tudományhoz. Az oktatás tulajdonképpen nagyon egyszerűen nem más, mint tudás átadás. Tudás pedig a tudományból jön, tehát hogyha mi komolyan gondoljuk, hogy tudományos alapokon akarjuk működtetni az oktatási képzési rendszereinket, nem csak formálisan, hanem tartalmilag is, akkor igenis a tudomány és a tudósok eredményeire kell alapoznunk. Én ezekkel a gondolatokkal szeretném köszönteni a fórumot, megköszönni elnök úrnak a megtisztelő felkérést, és sajnos kell egy nem jó dolgot is mondanom. A mai napon tervezet szerint itt lett volna egész nap, viszont közben jött egy brüsszeli bizottság, úgyhogy ne vegyék udvariatlanságnak, ha fölállok és el fogok majd menni. Köszönöm a figyelmüket!